A múzeum elkezd hirtelen mozgolódni, hogy itt akkor gyorsan kell egy emléktáblát csinálni, mert az amerikaiak mit fognak szólni, hogy nincs egy emléktábla se.
Ők hoznak nekünk koronát, mi nekünk meg nincs emléktáblánk se.
Nincs emléktáblánk, pont az amerikai lovas hadsereg egyik megalapítójának, úgyhogy gyorsan gyártanak egy táblát, az a tábla ma már nincsen kihelyezve, úgy tudom, hogy a karcagi múzeumban van. És maguk az amerikaiak egyébként visznek is Karcagról el földet, azt nem tudom pontosan, hogy hová, de őnekik ennyire fontos, hogy földet is vigyenek arról a helyről, ahol maga Kovács Mihály született.
Kovács Mihály ezredes, a félig ismeretlen, félig ismerős katona.
Regényes történelem. Legendákról és tényekről a Kossuth Rádióban.
Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Egyszer volt.
Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból. Consummatum est. Beteljesedett. Június 4-én egy erős lelkű és acélszívű magyar keze aláírta azt a békét, amely méhében viseli az új háborút. Ne hintsünk hamut a fejünkre, ne gyászoljunk! Emlékeztessük a világot június 4-ére. Ez a dátum még felrobbantja Európát. Amit a Trianon palotában aláírtak, az egy hitvány rongydarab. Ezt a békét mi sohasem fogjuk betartani. Az 1920. június 5-én szombaton Kiskunhalason megjelent Halasi Újság vezércikk részleteit hallották, amelyek utaltak arra, hogy az előző napon, június 4-én a Párizs melletti Trianon kastélyban a Magyar Királyság által aláírt, az első világháborút az ország szempontjából lezáró, tragikus feltételeket tartalmazó trianoni békediktátum egy újabb nagyháború politikai robbanó anyagát hordozhatja magában. Ez a felismerés bizony bravúros és sajnos beteljesedett történelmi tisztánlátásról tanúskodik. A Halasi Újság 1920. június 5-ei számának címlapja azonban szomorú példákat szolgáltat a történelmi tisztán nem látásra is. Néhány részlet más írásokból, például egy névtelen felhívásból. Kunok. A békeszerződést a kormány aláírta, a szerződés semmis, senkit sem kötelez. Készüljön mindenki új harcra. Egy másik írásból. Feloszlatták a szabad kőműves páholyokat, végre megtörtént. Újabb írás címe és első mondata. Zsidómentes majsai országos vásár. Zsidótól vásárolni vagy zsidónak eladni tilos. Megint másik cikk. A gyümölcs és főzelékfélék városi értékesítési lehetőségeiről. 1920. június 5-én egy átlagos magyar város, egy nappal a trianoni békeszerződés aláírása után. Milyen volt ez a város, Kiskunhalas, a szerződést megelőző és az azt követő néhány esztendőben? Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Milyen karakterű város Kiskunhalas a 19.-20. század fordulóján? Az első világháború kitörése 1914 előtt.
Kiskunhalas egy igazi jászkunváros, csak a dualizmus időszakában integrálják Pest-Pilisolt Kiskunvár megyébe.
Végső István, történész levéltáros.
Agrárvárosról beszélünk, ennek ellenére már a pénzintézetek is, egyéb más gazdasági szervek is létrejönnek. Van egyfajta modernizáció. A környéknek az egyik legfejlettebb városáról beszélünk, ráadásul gimnázium, a főgimnáziuma is van. A századfordulón már 20 000-es. Bár református gyökerű, de mégis a katolikusok vannak többségben. A történelmi Magyarországon a hatodik legnagyobb határú településről beszélünk, 112 000 kataszterhold. A területének jó része futóhomok, tehát nem teljesen alkalmas mondjuk egy egy komolyabb mezőgazdasági munkálatra, állatok tartására, 50-50%-ban élnek külterületen és belterületen is a halasiak. Ennek ellenére azért mégiscsak a mezőgazdaság az, ami nagyon domináns, de már a szolgáltatóipar, a közszolgáltatások is nagyon fontosak, és hát maga a vasút, vasúti csomópont 1882-től.
Milyen a lakosság? Gondolkodásmódban, világlátásban, értékrendben?
Nagyon vegyes a kép, hiszen a külterületi lakosság nagyon nehezen él meg, de az értelmiségi elit nem elhanyagolható, hiszen pont a századforduló környékén egyébként 4 Magyar Tudományos Akadémia tag is él, hanem is folyamatosan a városban, nyelvészettel, irodalommal, történelemmel foglalkoznak, Szász Károly, Szilárd János, Túri József, Gyárfás István, illetve a könyvtára is egészen nagy, a református gimnáziumnak 110 ezer kötetnyi. Maga a Magyar Tudományos Akadémia is ugye a védoltalma alá veszi később ezt a könyvállományt.
1918-ban ér véget az első világháború ősszel november táján.
Tájékozódnak a halasiak, a gyásztáviratok folyamatosan érkeznek, bevezetik a jegyrendszert, egyre több a megszorítás, a férfiak nem térnek vissza, a munkaerőhiány van, egyre több a hadi özvegy, a hadi árva, és egyre nagyobb az elkeseredettség is.
Mi történik a háború utolsó esztendejében a várossal?
Már 1914-től érkeznek egyébként menekültek, sőt hadifoglyok is vannak, de vannak például olasz internáltak is, akiket Fiuméből internálnak Kiskunhalasra, tehát, hogy nagyon gyorsan szembesül a város azzal, bizony nagyon nagy gondok is lehetnek. 1918-tól kezdve pedig a leszerelő katonák egyre többször megjelennek a határban, próbálnak élelmiszerhez jutni, alkoholhoz jutni, ezért aztán vannak lövöldözések, vannak gyilkosságok is, egyfajta bizonytalanság is lesz az emberekben. Van egy közigazgatási válsága is egyébként a városnak, de a közellátási problémákat is nagyon nehezen tudta a város feldolgozni.
Érzékenyebb történelmi pillanatban és lélektani pillanatban találkoznak az indulatok és a gondolatok Kiskunhalas társadalmában. Az 1918-as háborúzárás, a 19-es tanácsköztársaság és a Magyar Királyság határaival kapcsolatos információk hatására.
Több mint 200 kilométerre van a történelmi Magyarország határa az első világháború kirobbanásakor, és egyszer csak ugye már a pádovai fegyverszünetnek köszönhetően
1918 ősze.
Novembere, igen. Egészen felhúzódik, és 30-40 kilométerre kerül a várostól a határ. Jönnek a rossz hírek, jönnek a menekültek, hiszen megvan a félelem, hogy a Felsőbácska után a szerbek akár Kiskunhalast is elfoglalhatják.
Érzékeny tehát a pillanat, és mi történik akkor, amikor az aláírásra kerül sor 1920. június 4-én Trianonban? Hogyan reagál a város?
Tudták, hogy délután 4 óra után fogják aláírni a trianoni békeszerződés elismerése egyrészt annak, hogy elveszítettük a háborút, és hogy ugye ezek a határok ott és úgy fognak húzódni.
A Magyar Királyság nem egyenlő félként ült a tárgyalóasztalnál, tulajdonképpen tárgyalás sem volt.
Valójában semmilyen szinten nem próbáltak minket bevonni. A későbbiek folyamán már ugye Aponyék már gyakorlatilag csak meghallgathatták azt a békeszerződést, amit előre megírtak.
Gróf Aponyi Albert, magyar küldöttségvezető beszédének részletei Párizsban 1920. január 16-án az első világháborút lezáró békekonferencián a győztes hatalmak vezetői előtt.
Tétovázás nélkül nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek úgy, amint önök szíveskedtek azokat nekünk átnyújtani, hazám számára lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlannak látszanak. Ha Magyarország abba a helyzetbe állítatnék, hogy választania kellene ennek a békének az elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának, legyen-e öngyilkos azért, hogy ne halljon meg? Nem titkolhatjuk el megdöbbenésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága miatt. A többi háborút viselő nemzettel, Németországgal, Ausztriával és Bulgáriával kötött békefeltételei minden esetre szintén szigorúak, de közülük egyik sem tartalmazott olyan a nemzet létét érintő területi változtatásokat, mint azok, amelyeket nekünk akarnak megszabni. Magyarország számára ez azt jelenteni, hogy elveszíti területének 2/3 és népességének majdnem 2/3 részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól megvonják a gazdasági fejlődés majdnem összes feltételeit. Felmerül a kérdés, elvek és érdekek mely szempontja váltotta ki ezt a különleges szigorúságot Magyarországgal szemben? Önök kimondották egykori ellenségeiknek, a központi hatalmaknak a bűnösségét, és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre hárítják. Ám legyen. De ez esetben a megtorlásnak, úgy vélem, arányban kellene állnia a bűnösség mértékével. És mivel Magyarországot sújtják a legszigorúbb és már a létét is veszélyeztető feltételekkel, azt lehetne hinni, hogy az összes nemzetek közül éppen Magyarországot tekintik a legbűnösebbnek.
1920.
Június 4-én délután a halasiak már készültek arra, hogy megemlékeznek erre a gyászos békére, és a busuló kuruc szobránál gyülekeztek.
Végső István, történész levéltáros.
Ott már elhangoztak beszédek is, nyilván arra is már fölhívták a figyelmet a gyászos békeszerződés kapcsán, hogy ezt meg kell majd változtatni, ez nem maradhat így.
1920. június 4-e a trianoni békediktátumot aláírják. A város 5-én mire ébred? Nyilván a történelem szele megcsapja.
Kiskunhalas határvárossá válik pillanatokon belül. Június 4-e után még egyébként nem az a határvonal van, ami később kialakul, vagy a mai határvonal. Ugye nagyon közel van még a szerb megszállás Felsőbácska miatt, tehát Kiskunhalashoz 10 kilométerre esik ekkor még a határ, ezért aztán a felsőbácskai hírek nagyon fontosak a halasiak számára, főleg a szabadkai híreket, de az, hogy mi van Mélykúton, mi van Jánoshalmán, Bácsalmáson, ezek nagyon-nagyon fontosak, mert maguk a szerbek majd csak 1921 nyarán fognak kivonulni onnan.
Halasi újság, 1920. június 9-e. Szigorú statárium. Simonyi Semadám Sándor miniszterelnök a következő hirdetményt bocsátotta ki. Tilos a közrendet veszélyeztető minden csoportosulás, felvonulás vagy gyülekezés, továbbá a jogosulatlan fegyverviselés és katonai vagy más hatósági jellegű formaruha jogosulatlan viselése. A rendfenntartása felett a rendőrséggel karöltve a katonai karhatalom is őrködni fog.
Nagyon érzékenyen érint mindenkit az, hogy a menekültek is hogyan érkeznek be, és mi van a menekültekkel. Kiskunhalason van vasútállomás, és vannak vagonlakók is.
Ők hogy kerültek oda? Mikor? Kik ezek az emberek?
A vagonlakók már a 10-es évek végén is érkezhetnek. Az ország területén belül ugye megindul egyfajta migráció. Annak köszönhetően, hogy az utódállamok hűségesküt várnak el, főleg a köztisztség meg a tisztségviselőktől, ezáltal a vasutasoktól kiemelten. Na most a vasutasok azok, akik a leginkább ellenállnak egyébként ennek, és hát természetesen nem csak vasutasokról van szó, tanítókról, jegyzőkről, értelmiségről, munkásokról is, olyan emberekről, akik nem kívántak az utódállamokban élni. A jelenlegi tudásunk szerint egy olyan 350-450 ezer közé tehető azoknak a száma, akik ekkor érkeznek. A későbbi, hát 1918 és 21 között érkeznek Magyarország területére, ezáltal Kiskunhalasra is természetesen, hiszen vasúti csomópont Kiskunhalas és Szabadka nagyon közel Kiskunhalashoz.
A város őslakosai, az 1910 előtti társadalom tagjai miként reagálnak? Van-e egyáltalán tovább lépési lehetőség? Az élet újjászervezésének lehetősége? Itt a rengeteg menekült, itt vannak a háborúból visszatért volt katonák. Nem kaotikusak egy kisé a viszonyok?
Nagyon zavaros a helyzet, és itt, hogyha a vagonlakókra gondolunk, végképp az az érzésünk, hogyha elolvassuk a korabeli iratokat, illetve a korabeli médiát, hogy bizony... Azt gondolhatnánk, hogy a vagonlakók felé megnyilvánul egy ilyen nagyon komoly szociális érzékenység, és mindenki próbál rajtuk segíteni, de sajnos nem így van. 1920 májusában, tehát még a trianoni békeszerződés előtt tudjuk, hogy közel 120 ember él egyébként a halasi vasútállomáson 18 vagonban. Többségük délvidékről érkezik, tehát a szerb megszállás elől menekül. Nagy valószínűség szerint annak is, akik román területről, Párciumból, Erdélyből érkeznek. Én igyekeztem ezeket kutatni, ezeket a személyeket. Általában olyanok érkeznek mondjuk Kiskunhalas városába is, meg gondolom a többi városba is, ez volt a tendencia, hogy akiknek van valamiféle kötődése is a városhoz, mondjuk a szüleik éltek Kiskunhalason, vagy ők maguk mondjuk ott érettségiztek a városban, vagy esetleg ott is születtek, gyakorlatilag visszatérők voltak. Legalább a 60%-uknak volt valamiféle kötődése, és ezért érkeznek Kiskunhalas városába.
És mégis a kiskunhalasi társadalom szolidaritási képessége viszonylag alacsony.
pontosan ez főleg 1920 telén nyilvánul meg, amikor a sajtó már nagyon vészharangokat kongat, hogy mi fog történni ezekkel az emberekkel ott kint a vasútállomás területén. Nincs élelmük, nincs lakásuk, pedig többször fölhozza a sajtó, hogy itt azért az emberek többségének azért lenne lakása, lenne felesleges szobája, amit oda tudna adni. Nagyon sok halasinak azért volt plusz háza, lakása. Én azt gondolom, hogy itt nem csak 120 főről beszélünk, itt valószínűleg sokkal több ember érkezik ide be. Tehát voltak, akiket el tudtak helyezni a lakásokba, de mindenkit mégsem. Én azt feltételezem, hogy ez a 100-120 körüli embernek lehet, hogy ők pont abba a kategóriába estek, akiknek nem volt már rokonságuk, vagy nem volt olyan jó ismerettségi körük, csak mondjuk oda jártak iskolába. A lakáshivatal vezetősége például többször lemond ebbe az időszakba. Nem bírják a munkát, nem bírják a feszültséget, ami folyamatosan érkezik nyilvánvaló módon a menekültek részéről, a vagonlakók részéről, meg mondjuk a sajtó részéről is.
Halasi újság, 1920. szeptember 25-e. Senkinek sem kell a lakáshivatal. Nem hiába keservesen megy a vagonlakók és a menekültek elhelyezése Halason. A lakáshivatal is mostoha gyermeke a városházának. A tehetséges Földvári Balázs vezette egy ideig a lakáshivatalt, s amikor látta, hogy nem bír vele zöldágra vergődni, egy tartalmas memorandumban fejtette ki módozatait, amelyekkel a lakás mizériákon lehetne segíteni. Ezt a memorandumot ad acta helyezték. Fogyas Áron nyilvántartót bízták meg a lakáshivatal vezetésével, de úgy látszik, neki sincsen ínyére ez a háládatlan megbízatás, ezért azt javasolta a tanácsnak, hogy egy menekült tisztviselő kirendelését kérjék az Alispántól. A menekült, mint idegen, nagyobb bátorsággal nyúlhat bele a darásvészekbe. Segélyezési akció, akár helyben, akár a vármegyében, akár az országos irányításban megfogalmazódó érzékelhető volt a Kiskunhalason. Akár a kiskunhalasi bajba jutottak, akár a kiskunhalasra érkezett bajba jutottak körében.
Segélyakciók, illetve gyűjtés folyamatosan van. Mind az egyházak megpróbálják segíteni, mind a nem túl jó anyagi kondíciók között lévő önkormányzat is igyekszik segíteni, de hát ez nagyon kevés. Ne feledjük el, hogy itt azért vannak, akik a háborúból visszajönnek, vannak hadi özvegyek, tehát velük is kell foglalkozni, és valójában ugye elsősorban az önkormányzatnak vagy az egyház községeknek elsősorban a sajátjait kell segíteniük, és nem feltétlenül első körben a menekülteket. Rengetegen válnak munkanélkülivé, földönfutóvá, és ne feledjük el azt is, hogy aki mondjuk nem vagomba kerül, hanem mondjuk a délvidékről menekül mondjuk a rokon családhoz, azokat is segíteni kell. Tehát a hatásfok az igen alacsony, hiszen bár sikerül azért 1920 telén a vagonlakók számát sikerül a felére lecsökkenteni, de azok, akik kint maradnak a vasútállomáson, azok valami szörnyűséges állapotok között maradnak ott.
Kiskunhalas helyi értesítője, 1921. december 7-e. 29 vagonlakó van Halason, a rendőrség lefoglalja az üres lakásokat. A Népjóléti és Munkaügyi Minisztériumnak rendelete alapján az üresen álló lakásokat, lakrészeket december 13-áig a rendőrségnél hivatalosan be kell jelenteni.
Milyen módon igyekezett a kiskunhalasi társadalom, akár a városvezetői, miképpen igyekeztek a helyi viszonyokon enyhíteni? Voltak-e elképzelések, voltak-e lehetőségek? Akár a személyes példamutatás is sokat jelenthetett.
Valóban volt személyes példamutatás, és azt gondolom, hogy a halasiak végül is a 20-as években igyekeznek felkarolni ezeket az embereket. Menekültekről az 1923-24-es évig beszélhetünk. Ugye azt is tudni kell, hogy a trianoni békeszerződés is meghatározza azt, hogy vannak optánsok, olyan személyek, akik ugye magyar állampolgárok a történelmi Magyarország területén, ők eldönthetik, hogy magyar állampolgárok lesznek, vagy az utódállamoknak az állampolgárai. Ez nyilván befolyásolja azt, hogy lehet ezeket az embereket integrálni a későbbiek folyamán a városba is, meg magába a magyar társadalomba is, meg a magyar közigazgatásba, úgyhogy ezek nagyon súlyos jogi helyzeteket is előidéznek. Előfordult még az is, hogy például amikor bejönnek a zsidó törvények, akkor nagyon sok embernek igazolnia kell, hogy ő nem hontalan zsidó származású személy, hanem az állampolgárságát nem rendező menekült volt annak idején. Vegyünk egy-két pozitív példát abból, hogy mi lett jó néhány menekült, illetve vagonlakó, mégiscsak megtalálta a számítását Kiskunhalason. Ne feledjük el, például külön városrészek is alakultak ki a városban, pont annak köszönhetően, hogy próbálták segíteni a vagonlakókat. Elsősorban a vasutasok települnek be, az úgynevezett bükkönyös, például Bakos Mihály, MÁV segédtiszt, aki a Holtmarosról érkezett. Ő a későbbiek folyamán egészen magas társadalmi pozícióba kerül, hiszen a református presbitériumnak lesz a tagja, 11 gyermekéből mindegyik le tud érettségizni a helyi gimnáziumba. Aztán ott van Csiszér Tamás, aki Csíkszeredáról érkezik a családjával, ügyészségen, hivatalban dolgoztak, és a lánya pedig egy nagyon fontos alsószállási tanyaiskolában és az Alsóváros Általános Iskolában volt meghatározó tanítónője a későbbi Kiskunhalas városának. Domonkos Sándor rendőrkapitány kiskunhalasi születésű volt, de ő maga az egyetemet Kolozsváron végezte és Szabadkán szolgált, és később Kiskunhalasnak rendőrkapitánya is lett. És ő maga is menekült volt. Nagyon fontos személy, a mai napig is láng oszlopa a helyi oktatás történetnek, Gulyás Sándor, aki pacséri születésű volt, délvidékről érkezett, és ő lett a református gimnáziumnak az igazgatója a két világháború között, és csak az államosítások idején váltották le. Akkor természetesen mint jugoszláv kémet is egyébként üldözték, és hát a család egy részét öngyilkosságba is taszították. De ott van Hangodi István, Segesvárról menekült, kántor volt, meg is választották már 1920 őszén kántornak, a kiskunhalasi római katolikus egyházközség, és ő maga már a 20-as években 64 holdas külterületi birtokon gazdálkodott. Sikerült neki azért azt gondolom talprálnia, sőt 1932-ben a Halasi Gazdasági Bank felügyelőbizottságában találjuk. Akiről nem is gondolnák a kiskunhalasiak, Nagy Cirok László, aki maga is ugye kiskunhalasi születésű, Kalotaszegről, más állítások szerint Kalota Szent Királyról jön vissza, ott körjegyző volt egyébként, ő is visszatér a városba 1919 után, anyakönyvvezetője lesz a városnak, de néprajzkutatója is egyben, 1950-től pedig a város első múzeumigazgatója is volt. Polgár János tanár volt, Szarajevóból menekül Kiskunhalasra, és később ő lesz a polgári leányiskolának tanítója, és az evangélikus egyházközségnek a kántora.
Érzékeltethető, hogy hány százaléka sikeres ezeknek az életút vagy karrier történeteknek? Milyen hatásfokú volt? Akár a társadalmi befogadás és segítség, akár pedig a központi segítség ezeknek az embereknek.
20-30 százalék biztos, hogy megtalálta a számítását Halas városában. Én azt gondolom, hogy ez egy szép arány.
Miképpen befolyásolta az 1920 utáni néhány évtizedben Kiskunhalas karakterét és továbbélési képességét, modernizációs képességét az a megpróbáltatás sorozat, amelyet 1920 Trianon hozott?
Az, hogy Kiskunhalas határváros lett, az egy új helyzetet teremtett a város számára is.
Végső István, történész levéltáros.
Az új helyzet az nagyon sokszor negatív, de hozott azért sok minden pozitívumot is. A vámőrség, a pénzügyőrség is oda települ. Eleve egy rangot is ad természetesen a városnak. Az, hogy 1932-ben katonaság települ a városba, ez is egy rangot ad. És az, hogy már készülődik országvilág a második világháborúra, még kettő alakulat betelepül és új laktanyák épülnek a város területén, jól mutatja, hogy nem csak határváros, hanem katonavárossá is válik. A menekültek révén értelmiség is érkezik, az, hogy lesznek új városrészek. A település lélekszámát növeli, 1941-es népszámlálás alapján már 33 ezer fős egyébként a település. Az, amelyik 20 ezres volt még csak Trianon idején. A 20-as évektől kezdve a különböző revíziós, illetve irredenta gyűlések, szervezetek megjelennek a város területén, illetve maguk ezek a Trianonnal kapcsolatos emlékezések egyébként nagyon jól mutatják azt, hogy akik ezeken részt vettek, akik ezeknek hangadói voltak, nagyon sokszor pont a vagonlakók, a menekültek közül kerültek ki, akiknek vagyonvesztéssel járt gyakorlatilag Trianon. Mindenkinek fájt Trianon, aki magyar, ez egyértelmű. Pártpolitikától teljesen függetlenül mindenki úgy gondolta, hogy ez nagyon igazságtalan, de az, hogy súlyozottan kiknek fájt igazán, és kiknek volt ez nagyon fontos, nagyon jól látható helyenként, hogy itt a családi kapcsolatok, az, hogy elveszítették a földbirtokot, elveszítették az ingatlanjaikat, ez még nagyobb befolyásoló erővel hatott. Ezáltal kiskuhanás azért mégiscsak kiemeltebb volt az irredentizmus, illetve a revízió szempontjából. Mindig megtalálták a helyenként radikális szervezetek a helyüket a városban, mert hogy voltak olyan személyek, akik ezt szívesen támogatták, és nagy elánnal támogatták. De voltak józan gondolkodású emberek is, akik pedig bíztak abban, hogy nem minden áron szerezzük vissza a területeket, és nem kötünk nemtelen szerződéseket, háttéralkukat. Voltak reálisan gondolkodó kiskunhalasiak is.
Kiskunhalas Trianonja.